vatikáni beszélgetés Ákossal, az MTV első magyar regionális díjának nyertesével.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Ákost.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Köszönöm először is, hogy elfáradtál ide a stúdiónkba, és megkérnélek, hogy áruld el a hallgatóknak, mi áradban vagy itt Rómában.
Rómában egy zarándokúton vagyok életemben. Először vagyok zarándok, de Rómában jártam többször. Így viszont olyan helyekre is eljutottam, ahova az egyszeri turista nem jut el, tehát a legfontosabb kegyhelyre, a négy legfontosabb bazilikába eljutottam. Ráadásul egy olyan ember vezet engem végig, aki nem csak fizikai vezetőm, hanem lelki vezetőm is, dr. Farkas Attila, aki egy művészettörténész. Ez egy zarándokút és egy gyors talpaló művészettörténeti és vallástörténeti kurzus egyszerre. És megmondom őszintén, hogy hosszú időre lesz szükségem, hogy rendszerezni legyek képes azt a sok mindent, amit itt láttam, hallottam, tanultam az elmúlt néhány nap alatt.
Nem is olyan régen találkozhattál 16. Benedek pápával. Milyen élmény volt ez számodra?
Hát igen, távolról integettem, csak a Szentatya felé. Egy kihallgatáson voltunk, amikor tele volt a Szent Péter tér. Sok tekintetben egy rockkoncertre emlékeztetnek ezek az események egyébként. Most már én is megtapasztalhattam, hogy milyen lehet a kis stadionban zúgó esőben végigélvezni egy koncertet, ugyanis a Szent Péter téren szakadt az eső mindvégig. Egészen elképesztő az a lelkesedés, amit a különböző zarándok csoportok tanúsítanak, tehát ez biztosan más is látta már televízióban úgy, mint én. Amikor az egyes zarándok csoportoknak a nevét felolvassák, akkor hihetetlen ilyen csatakiáltások hangzanak fel, meg mondókák, meg énekelnek a pápának, ez egészen fantasztikus. Én szerintem ez a lényege a hitnek, hogy teljesen irracionális dolgokra készteti az ember, tehát olyasmire, ami nem a reália világából való. Ez nekem nagyon szimpatikus.
Kedden részt vettetek egy magyar nyelvű szentmisén a vatikáni bazilika magyar kápolnájában is.
Igen, a Farkas atya volt a fő celebrása ennek a misének. Itt különféle zarándokok voltak jelen. Ez nagyon fontos számottevő dolog, hogy Rómában a kereszténység szívében van egy magyar kápolna is, ahova magyarok úgy jöttnek, mint a hazajönnének.
Elhaladtatok II. János pápa sírja előtt is. Ez milyen érzéseket keltett benned?
Azt elmondhatom, mint egyszeri hívő, hogy a II. János Pál olyan szellemi folyamatokat indított el, és olyan értékeket képviselt Közép-Kelet-Európában, hogy halkan összerogyott, amerre ő járt, a kommunizmus. Rendkívüli történelmi figura, tehát aki mondjuk nem hisz, akinek a hitébe, a világlátásába nem fér bele a pápaság intézménye, vagy a kereszténység, mint olyan, az is elismerheti, hogy egy egészen különleges személyről van szó. Karol Wojtyla, vagy II. János Pál sírjánál emberek térdepelnek, és imádkoznak, és mélyen magukban néznek. Hogyha csak ennyit ért el ez a pápa, már akkor rengeteget ért el, és hát ennél sokkal többről van szó. Az embereknek annyira szükségük van a hit ilyen megnyilvánulásaira, és ezek a helyek olyan lehetőséget adnak a hit ilyesfajta megnyilvánulásaira, hogy az valami elképesztő, hogy ezt az erőt, ami az embert ilyen módon mozgatja, ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni. Szegény materialista barátainknak azt hiszem, ez a legkomolyabb lecke, ez a legkomolyabb feladat, hogy fölfogják azt, hogy az ember elsősorban, mint teremtett lény, egy idea. Következésképp fontos számára léte eleme, hogy valamiben higgyen, hogy valamire fölesküdjék. És az ember centruma, az emberi lét központja, az ez a hit. És minden más, a Mert megérdemlem című világ, minden matéria, minden anyagi jószág, csak ez után sokkal következhet. Tehát aki csak érdeklődőként Rómában jár, és megnézi a szent helyeken ezt a iszonyatos, hömpögő ember áradatot, mindenféle nációt, annak szembesülnie kell azzal, hogy a világ egyszerűen csak a reália világával nem magyarázható. Tehát a reália szókészletével, módszereivel nem írható le az ember. Tehát akik az embert majd ilyen gazdasági entitásként tartják számon, azok a lényeget tévesztik szem elől. Úgyhogy számomra ennek a zarándokútnak ez a legfontosabb tanulsága. Hinni zarándokút nélkül is lehet, de zarándokút a jobb. Tehát az ember kap egy csomó olyan impulzust, olyan, ha érzékeny rá, ami megerősítheti a hitében. Mert végül is a hitben biztosak soha nem lehetünk. A megtérés nem egy befejezhető folyamat. Ma levizsgáztam megtérésből, és akkor kipipálom. Ez az út minden reggel előre kezdődik. A legelejéről. Ezzel nagyon nehéz szembenézni annak is, aki hisz, aki meg nem hisz, annak meg még sokkal nehezebb. Az emberi élet az egy ilyen küzdelmes út, hogy állandóan olyasfajta bizonyságra vágyunk, amilyen bizonyságot nem kaphatunk meg. Elég kell legyen, hogy a személyes Isten bennünket a Szentíráson keresztül, különböző jeleken, a tradíción keresztül megszólít. Tehát ezt nem várhatjuk el, hogy Jézus mindenkinek az ajtaján külön kopogtasson, hogy Józsika gyereke, a fényre légy szíves. Tehát ez mindenki ilyesmire vágyik, mert ezt szoktuk meg. A barátaimtól hallottam két nagyon fontos kijelentést, amit most itt szeretnék közkincsé tenni, bár nyilvánvaló, hogy a mi hallgatóink nagy részének egyrészt nem kell magyarázni azt, amiről én beszélek, másrészt messze én előttem az úton járnak. Az egyik az, hogy amikor nagyon kapkodnak a bizonyosság után a felszólalók, akkor azt szokták mondani, hogy Jézus feltámadásánál se volt kinn a tévé. Valahol mindannyian ilyesmire vágyunk, de érezzük ennek a mondatnak a komikumából azt, hogy ez egy mennyire ostoba vágy részünkről. A másik pedig az, hogy ezt pedig Grácián atya szokta mondani a családi misén Pasaréten, hogy a zuhanó repülőn nincsenek ateisták. Mert hogy mindannyiunk élet egy zuhanó repülő. Egyikünk se repkedhet vég nélkül. Oda csapódnak a repülőink, az életeink. Fontos, hogy úgy érkezzünk a földre, hogy valaki tompítsa a becsapódást. És ezzel a valakivel kell tartani a kapcsolatot. Ez persze magam számára is egy leckén, ezt most véletlenül sem ilyen ex-katedra mondom, hát én egy igazán gyarló ember vagyok, állandó visszaeső bűnös vagyok. Annyi az egész, hogy érdemes hinni, mert egy hiteltel élet az szebb, mint a hit nélküli. És kész.
Ez szerintem a dalaidból teljesen átjön.
Akkor jó. Az azt jelenti, hogy konzisztens ember vagyok, tehát én valóban arról tudok csak énekelni, ami foglalkoztat. Engem ez a kérdés, ez például nagyon foglalkoztat. Tehát ez benne van a dalaimban. Én nem akarok agitálni én a dalaimban, mindenféle vádakat kapok, hogy én miféle céljaim vannak azzal, hogy dalt írok. Azt tudom mondani, hogy rendkívül egyszerű ember vagyok. Én tényleg két egymással egybecsengő, de nem azonos tartalmú mondatban tudom megfogalmazni azt, hogy mi az én krédom. Az egyik mondatom úgy hangzik, hogy én csak arról tudok írni, ami tényleg foglalkoztat, a másik meg úgy hangzik, hogy arról viszont írnom kell, ami foglalkoztat.
És mennyire fogékonyak erre az emberek?
Azt kell mondom, hogy fogékonyak. Kevés embernek van olyan szerencséje ebben a műfajban, kiváltképp Magyarországon, mint nekem. Tehát van egy stabil közönségbázis, amelyik most már csak nem 20 éve hallgatja a dalaimat, és legtöbb zenei kalandom irányába elkísérnek engem. És fölfogták azt, hogy igazából az, hogy én milyen hangszerelésben adom ki a dalaimat, az egy formai játék, nagyon érdekes is tud lenni éppen, de nem ez a lényeg. Tehát amiről én beszélek, az mozgatja a legtöbb embert, aki erre rezonál, amit én csinálok. És ez szerintem nagyon fontos feladat, ez egy nagy ajándék is a sorstól. Tehát sikeresnek lenni egy olyan munkában, ami egy nagyon mondjuk személyes és racionális eszközökkel nem mérhető, és szeretetet és visszajelzést kapni, ez egy óriási dolog. Ez minden pályatársamnak ezt kívánom. Én valószínűleg teljesen másik ember lennék, hogyha nem szeretnének ennyien. És én 20 éve folyamatosan kapok pozitív visszajelzéseket a közönségtől, és persze rengeteg gyűlöletet, negatív visszajelzést, ócska, kitalációkat, pletykákat, mindenféle hitelrontást kritikaként.
De ez pont a féltékenységben, nem? Tehát aki a sikerre féltékeny, vagy pedig nem akarja befogadni azt a például szeretetet, amit közvetítesz a dalaidon keresztül.
Van, akinek a szeretet is már egy negatív konnotációjú szó. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy egy teljesen fejetetejére állt világban élünk, ahol a normalitás maga a provokáció. Abban a műfajban én dolgozom, ott drog meg alkohol függő lézengők a főszereplők. Tehát maga az provokáció részemről, hogy én egy normális életet igyekszem élni, ami hol sikerül, hol nem. Van három gyerekem, feleségem van, családom. Tehát ez önmagában stílus idegen a rockzenétől.
És hogyha ehhez még hozzáadunk egy identitást is, amiből mondjuk az ember nem enged, és amit értéknek.
Persze, hát az meg a másik, hogy hogy merészel olyasmit megfogalmazni, ami a fősodorral szembe megy. Ma a konzervatív értékrend, én konzervatívnak vallom magamat, minden más megjelölés téves. Szoktak engem mindenféle oldalinak is beállítani, nem vagyok oldali. Önmagában az, hogy az ember konzervatív, tehát megőrző, kivált indulatokat. Tehát ma már az úgynevezett liberális értékrend, a mindenkit fogadjunk el, meg a másságot is, az semmi egyébként nem működik a jelek szerint, mint a gyűlölet melegágyaként. Úgy vagyunk liberálisak, meg úgy szeretjük a másságot, hogy vannak bizonyos másságok, amiket nem bírunk elviselni se.
November 4-e, különösen fájó történelmi dátum a magyarok számára. Neked a dalaidon keresztül ez a fajta hagyományőrzés is megjelenik, és van különösen egy, ami erről íródott. Mit szerettél volna üzenni, vagy mit üzensz a hallgatóknak ezzel a dallal?
Én nem akarok üzenni, mert az egy olyan gesztus, mintha én valamilyen információnak a forrása vagy a küldője volnék. Én valamiről beszélek, ami engem foglalkoztat, de nem én vagyok a forrása annak, amit írok. Én eszköznek tartom magamat, igyekszem jó eszköz lenni, és készen állva mindig a feladatra arról beszélni, amit velem mondatni akar ez az erő, amiben én hiszek. November 4-e meg nem konszenzusos ünnep ma Magyarországon, tehát nem minden magyarnak, hát nem is ünnep, mondjuk egy szomorú emlékezés.
Gyásznap, igen.
De igen, gyásznap. Ma azért látjuk, hogy annak ellenére, hogy az úgynevezett rendszerváltás idején arról beszélgettek a döntéshozók, hogy három nagy ünnep közül választhatnak, hogy mi legyen az immáron szabadnak gondolt Magyarország legfőbb ünnepe, augusztus 20-a vagy március 15-e legyen. Vagy az is szóba jött, hogy október 23-a az 1956-os forradalom újabban már reform folyamatnak is hallottam emlegetni. Azon gondolkoztak a rendszerváltó erők, értelmiségiek annó, hogy a három nagy dátum közül melyiket válasszák. Végül az augusztus 20-a mellett döntöttek, de úgy látszik, hogy közel 20 évvel ezelőtt még közmegegyezéshez közelebb állt az október 23-a az 1956-os események megítélése, mint napjainkban. Én úgy gondolom, hogy annak kellene lenni, számomra fontos 1956, van annyira fontos, hogy egy dalt írtam az 54. évfordulóra. Úgyhogy ma nagyon nehéz szólni arról, hogy november 4-e az gyásznap-e Magyarország számára. Itt az a kérdés, hogy 1956. október 23-án forradalom és szabadságharc törte ki, vagy baloldali reform folyamatok törtek ki, ugye, októberben még kimondani szörnyű, vagy pedig nyilas hordák garázdálkodtak Budapest utcáin, mert ez is elhangzott. Mindebből mire következtethetünk? Az, hogy tragikus szellemi állapotok uralkodnak Magyarországon, akkor föl tudott ébredni ebből a szedatív államból, a mesterséges benyugtatózott állapotból, hogy ma Magyarország mire képes, azt nem tudom. Jó magam közgazdász volnék, de nagyon rossz. 92-ben végeztem a közgazdaságtani egyetemen. Annyit látok, hogy Magyarország elég rémes gazdasági állapotban van, de nem ez a legnagyobb probléma. Ma a szellemi nihil az sokkal nagyobb dráma, szerintem. Ami ebben például az ünnepek kezelésében és az elvileg közmegegyezéses ünnepek kérdésében, 1956 megítélésének kérdésében, az, mint az állatorvosi beteg lovon megmutatkozik minden baj ennek a szerencsétlen országnak.
De azért érdemes tovább küzdeni.
Valaminek történnie kell természetesen, tehát valami világot gyújtani kell az embernek a saját fejébe, és aztán, ha lehet, akkor másokéba is. Én egyelőre az első lépcső vagyok elfoglalva, hogy én szeretnék egy elv szerint élni, és az is épp elég feladatot ad az embernek.
Ezután a végszó után szeretném megköszönni, hogy fölkerested a stúdiónkat, és sok sikert kívánok neked.
Én is köszönöm.
A stúdió beszélgetést Ákossal, az énekessel Gedő Ágnes készítette.
A tévé kékes bársonyával kibélelt világ elfelejt, és nem örül, ha emlékezem rád, pedig éppen 50 éve a béketűrés népe fellázadt és maga ment a sorsának elébe. Sötét híre sem törte meg. Itt nem számít a rang, hiába jön majd ezer tank. 500 éve mindenkiért gondul a harang. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad. A pokolnak kapuit, ha elérhetetlen szent a cél, az elbukás és ünnepé. Néhány nap és kiderül, hogy az ember mennyit ér. Tiszta voltál, büszke vad, nem adtad egy könnyen magad. Rólad beszélni sem szabad. Tiszta voltál, büszke. kékes bársonyával kibélelt világ. Nem érti, hogy miért kéne emlékezzen rád.